Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, ő a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, ő az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony, mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Jézus követése, a kereszt hordozása, és. Nem tudom, hogy hat rátok mindez, hogyha úgy hirtelen most el kellene döntenünk, hogy tényleg mindent úgy akarunk csinálni, beleértve a mai evangélium első néhány mondatát is, hogy aki jobban szereti apukáját, anyukáját, testvérét, és hát így nyilván sok mindenkit még felsorolhatnánk, hogy hirtelen most el kellene kezdeni megvalósítani, így, ahogyan szerepel a Szentírásban. Ezt nem tudom. Eszembe jutnak a sportolók. A sportolók ugye most az dívik, hogy nyilatkozatokat kell adniuk rögtön, még csurom vizes, még izzat, még nem kap levegőt, de már mit élt meg. És a szegény sportolók, sajnálom őket, de ami érdekes most a mi szempontunkból, majdnem mindig a következőről beszélnek. Lépésről lépésre haladunk. Mindig csak a mai mérkőzés, még nem gondolunk. És tényleg annyira közhelyes, de annyira közhelyes, hogy abban már sok igazság van. És ezért valahogy ennek a gondolatnak a világából szeretném mondani, hogy ha az úgy túl sok lenne, hogy az evangéliumot úgy rögtön és hirtelen mindenestül, ahogy Jézus mondja, de hogy álljunk neki? Hát nyilván érdemes lépésről lépésre. De ez mit jelenthet egész konkrétan? Az első, hogy például elhatározom, hogy naponta egyetlen dologra figyelek. Nem figyelek többre. Természetesen a jó rutinokat csinálom, de egy dologra fokozottan oda fogok figyelni. Aztán az is lehet, hogy még kevesebb, mikor azt mondom, egyetlen egy igazán jó dolgot akarok ma csinálni a jó rutinon kívül. Csak elmondanám, amikor ezzel játszottam, ezt nagyon izgalmasnak találtam. Ma alig vártam már, hogy na mikor és hogy lesz az egy igazán nagy durranás, és még arra is jutottam, hogy amikor csak azt határoztam el, hogy minden nap csak egy olyan igazán jó dolgot szeretnék csinálni, úgy a jó rutinon kívül, ezt most már nem akarom majd mindig hozzátenni, tulajdonképpen kedvem lett még egyet-kettőt csinálni, mert az egyről úgy éreztem, hogy talán ennél egy kicsit többre is képes vagyok. Teréz anyát kérdezték, hogy tudott ennyi embernek segíteni. Ugye azt mondta, mindig csak egy embernek segítettem. Második, hogy azt mondom, hogy egy időszakot szeretnék valahogy jobban megcsinálni, mint ahogy a jó rutinból általában ez szokott történni. Emlékszem, Miklós atya, aki itt volt sokáig, hát egy nagyszerű pap volt, ő egyszer odajött hozzám, és azt mondja, Ferikém, 67 éves vagyok, 75 év a papi nyugdíjkorhatár, megcsináltatom erre a 7 évre a fogaim. Hát én ezt nagyon pártoltam, de tulajdonképpen nem ez ment bennem tovább, hogy ő még erre a 7 évre megcsináltatja a fogait, mert de jó, hogy megcsináltatja, hanem az, hogy sose jutott eszembe, hogy mondjuk arra gondoljak, hogy a papságban van nyugdíj. És aztán rájöttem, ez nem is olyan butaság erre gondolni, hogy van nyugdíj. Na azt mondja, van nyugdíj, egyrészt utána is az ember bármi jót megtehet, mert ha van nyugdíj, akkor azt tudom mondani, hogy na, ha nyugdíjig kell jól csinálnom, akkor ez még belefér. Akkor ezt én még fogom bírni, mert hát csak 75 éves koromig kell csinálni, hát addig fogom tudni csinálni. Aztán a következő, mikor azt mondom, hogy személyekkel kapcsolatosan szeretném ezt a töbletet, ezt a többet, ezt az evangéliumi szépséget megélni. Kiválasztok egy-egy szemét, és azt mondom, na ott akkor mindent bele. Hát mi házas embereknek, hát maga a házasság szentségének a lényege, többek között ez, hogy szabadon dönthettél valaki mellett, akit megpróbálhatsz úgy szeretni, mint ahogy Jézus szeret téged. Vagyis akkor te kiválasztottál már egy szemét, akirevel kapcsolatban azt mondod, hogy mindent bele. Hajrá, mindent bele. A következő, amikor területeket választunk ki, például elhatározom akár csak a mai napra, vagy egy hétre, ki tudja, hogy igyekszem türelmesnek lenni. És akkor ezt a területet választottam ki, a jó rutin mellett, akkor ebben fokozottan odafigyelek. Következő, mikor arra jutok, hogy a minőségre fogok figyelni. Egy olyan döbbenetes beszélgetésem volt, egy cégnek a vezetője keresett meg, hogy menjek el a munkatársakhoz. És azt mondja, azért szeretném önt hívni, mert a következő a tapasztalatom az előző három és fél év, tehát amióta a Covid és a háború, infláció. Azt mondja, az az élményem, hogy mindenki sokkal idegesebb, feszültebb, dühösebb, lehangoltabb, depresszívebb. De nem csak a munkatársaim ilyenek, hanem hát a kliensek is ilyenek, akikhez szoktunk menni. Ebből aztán még több feszültség fakad, de még ez hagyján. Amit megfigyeltem az, hogy a mi teljesítményünk már nem olyan jó, mint néhány évvel ezelőtt. Azért, mert mentálisan és egyéb módon is a munkatársak elegük van, fáradtak, krónikus stresszben vannak. Azt mondja, hogy hát már ezért is érdemes volna valamit csinálni, mert az a meglátásom, hogy az a minőség, amit most produkálunk, nem olyan jó. Azt mondja, hogy de a legijesztőbb a következő. Hogy miközben az a minőség, ahogy mi most dolgozzunk, már nem olyan jó, azt figyeltük meg, hogy akiknek dolgozunk, ezt kezdik elfogadni. És a cégvezető azt mondja, ennél ijesztőbbet el se tudok képzelni. Tehát akkor a következő gondolat így, hogy arra figyelek, hogy valami minőséget hozzak létre. És akkor megyek tovább, mert megígértem, hogy nincs online, és rövid lesz. Azt nem, hogy rövid lesz, rövidebb. Eszembe jutott egy jegyes beszélgetés, értékrendről beszélgettünk, és a 30 fölötti fiatal menyasszony az értékrendjében leírta, legfontosabb személy az életemben én magam. Hát, kíváncsi voltam a kifejtésre. És ez a hölgy, vagy a jócskán 30-on túl a következőt mondta. Ott ültünk hárman, azt mondja, az a helyzet, hogy már én 30 fölött van már valamennyi élettapasztalatom, valamennyi önismeretem. Azt figyeltem meg, hogy én nem bírok olyan túl sokat, nekem gyöngébb az idegrendszerem, nagyon könnyen ugye el tudom veszteni az egyensúlyom. Ezért én nekem a legfontosabb, hogy normális maradjak. Mert ha normális maradok, akkor normálisan egész normális tudok lenni. De ha én elvesztem az egyensúlyom, már pedig én könnyen elvesztem az egyensúlyom, akkor abból bűnök fognak fakadni. Ezért én már a vőlegényemnek is megmondtam, hogy én vagyok a legfontosabb. És természetesen ezt tette hozzá, hogy azért mondom így, hogy én vagyok a legfontosabb, mert szeretni akarlak téged. Ez a célom. A célom az, hogy jó minőségben éljek veled. És amikor azt mondom, hogy én vagyok a legfontosabb, valójában azt mondom, hogy szeretném azt a minimumot mindig megadni magamnak, ami ahhoz kell, hogy téged tényleg tudjalak szeretni. Ez a minőség miatt megy, férje javára. Következő, azt határozom el, hogy hogyan fogok valamit jól csinálni. Esetleg valahogy úgy, ahogy azt nem szoktam, a jó ritmuson kicsit túl van. Emlékeztek talán a covidos elhatározásomat, csak úgy példaképpen, hogy a covid nehéz időszak, mindenki el van gyötörve, tehát ha valaki kedvesen szól hozzám, kedvesen válaszolok. Ha én kezdeményezem a beszélgetést, kedvesen kezdem, aztán lesz, ami lesz. Ha én kedvesen beszélek, és ő nem, majd én továbbra is kedvesen, és ő megint nem, és én harmadjára is megint nem, na akkor jön a harmadik szabály, akkor azt mondom magamnak, nincs akkora jelentősége. Tehát akkor lehet, hogy valami ilyesmit találunk ki, a hogyan határozzuk meg. A következő, azt mondták a bölcsek régen, szokást szokással lehet legyőzni, tehát akkor úgy próbálom az evangéliumot valahogy megvalósítani, hogy jó szokásokat dolgozok ki. Nem tudom, tudjátok-e, mindig, mikor jön valaki, és mondja, hogy elfelejtem a reggeli imát, elfelejtem az esti imát, és az ilyesmi. Azt mondják az okosak, a jó szokásokat úgy érdemes kialakítani, hogy már egy meglévő jó szokáshoz kapcsoljuk. Vagyis, el szoktad felejteni a reggel imát? Fogmosás után fogok imádkozni. Mert az már úgyis ott van, akkor fogmosás után mondom az imát, tehát nem kell külön figyelni, meg törődni, meg jaj, eszembe jut, mert úgyis csinálok valamit, csak hozzá kell kapcsolni. Következő, hogy egy negatív késztetés helyett eldöntöm, hogy mit fogok helyette csinálni. Biztos ismeritek Batthyány Stratmann László életét. Serdülő korában nagy zűrök, kicsapják a gimiből, problémás az érettségie, szóval ilyesmi. Szentté avatják, a türelemnek, a másokért való áldozatos gyógyító tevékenységnek tényleg a hősévé válik. Érdemes meghallgatni a feleségét, hogy mit mond erről. A felesége ugyanis így nyilatkozott. Ti lehet, hogy nem tudjátok, de a férjem haláláig egy elképesztően indulatos, robbanékony, szenzitív ember volt. Ebből szinte soha senki semmit sem látott. Azért, mert ő pontosan tudta, hogy milyen nem akar lenni, és mindig, amikor bekopogtatott ez az emberi természet, amilyen nem akart lenni, helyette valami más csinált. És amit helyette csinált, tulajdonképpen abból lett az élet szentsége. A következő, hogy azt mondom, a Szentírásnak egy mondata, egy gondolata alapján alakítom mondjuk az egyetlen napomat. Ennek mondjuk világában élek, Jézus egy mondatának a világában élek, és engedem, hogy ez valahogy kibontakozzon. Ezzel kapcsolatosan az az élményem, hogy ahogy mondjuk Jézus azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint mennyei atyátok, vagy bocsássatok meg, és elkezdünk ennek az egyetlen gondolatnak az erőterében lenni, úgy bomlik ki Jézusnak a szava, semmilyen elmélkedésben nem tud az úgy kibomlani, mint amikor az élet hétköznapiságában folyton folyvást egyetlen gondolatra figyelünk, és megpróbálunk az alapján élni. Olyan sok meglátásunk, észrevételünk lesz, és ezért ez csak egy mellékszál, hogy mindig együttérző voltam, meg picit értetlen is azokkal a paptársaimmal, akik azt mondták, hogy nem szeretünk hétköznap is beszélni, a vasárnap épp elég, hogy még hétköznap is beszélni kell, hát mit mondjunk? És nekem mindig az volt a gondolatom erre, hát ha csak egyetlen mondatot visz egész nap, hát lesz neki annyi élménye, tapasztalata, gondolata, hát még sok is lesz, az úgy kell lenyesegetni, hogy elviselhető legyen. Következő. Mikor azt mondom, hogy valamit nem Jézus szava alapján szeretnék csinálni, hanem konkrétan úgy szeretném csinálni, ahogy Jézus. Hát az olyan fölemelő, hogy megnézzük azt, hogy Jézus hétköznapi életvezetésében rengeteg olyasmit csinál, amit mi is meg tudunk csinálni. Azzal a jó érzéssel tenni valami jót, hogy azt Jézus is csinálhatta volna, az nem semmi. Következő, amikor azt mondom, jaj, hát Jézus, lehet, hogy túl sok is nekem, nekem a szentek elég lesz. És akkor a szentek alapján, és megint csak egy élményem, hogy 18 évesen elhatároztam, hogy nem fogok húst enni. Tudjátok, mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy bármikor, amikor mondtam, hogy köszönöm, nem kérek, megkérdezték, miért? És sokat én mondtam, hogy hát spiritualitás, és 10 esetből 9-szer az én keresztény testvéreim azt mondták, Jézus is evett húst. Egy éven keresztül 340-szer meg kellett hallgatnom, hogy Jézus is evett húst, arra gondoltam, na figyeljetek csak. Fölnyálasztam a szentek életét, addig-addig, míg találtam egy szentet, aki nem evett húst. És amikor mondták nekem, Jézus nem evett húst, én meg azt mondtam, vagy Jézus evett húst, azt mondtam, Paulai Szent Ferencnek viszont ez volt a negyedik fogadalma. Na. És ez annyira bejött, hogy amikor Erdélyben vagy egyéb helyeken járok, és természetesen itatni akarnak, most azt mondani, hogy nem szoktam inni, hát ez nem. Valaki azt tanácsolta nekem, mondd azt, hogy egészségügyi okok. De ez nem. Hát akkor rájöttem, fogadalom. Mikor kiejtettem ezt, hogy fogadalom, szóval a szentek nagy segítségünkre vannak, hogy ne kelljen magyarázkodni, se magyarázkodás nélkül csinálhassunk valamit. És akkor eljutottam tulajdonképpen utolsó előtti gondolat. Olyan is van, biztos köztünk is van, aki ezt az összeset, most elmondtam, ez már 12 dolog volt. Szóval, jaj, mindegyik annyira agyas, meg úgy kitalálj, meg egy nap, meg egy személy, ennyi. Nem tudom, hogy ez valami kicsit a spontánabbul nem lehet. De, lehet. Lehet. Ők azok, akik azt mondják, én meg úgy szeretném az evangéliumot valahogy megvalósítani, a Szentlélek mire hív. Reggel még gőzöm sincs róla, de érzékeny vagyok, és majd valamire hív. Így is lehet, ez is nagyszerű, de akkor hívjon téged minden nap valamire. Szóval akkor azért jól dolgozd ki a Szentlélekkel való viszonyod, hogy meghalld, amit mond neked. És akkor végül az utolsó, ez a záró gondolat, és szerintem ez hihetetlen. Fél hét van. Ez pedig, hogy olyan nehéz azért ez, hogy vegyük vállunkra a keresztünket, és úgy kövessük őt, és aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Valahogy azt mondhatjuk, hogy de ha megvan az irány, és az irányon belül még a célunk is, akkor mondhatjuk azt, hogy minden, amit magunkért teszünk, azt valójában mások javára kívánjuk tenni. És hogy mondjuk többé-kevésbé annyit szeretnénk magunkért tenni, hogy jó minőségben, hosszú távon, minimum 75, legyünk képesek mások javára cselekedni. És talán ezzel az egyszerű gondolattal picit kézzelfoghatóbbá, vagy élhetőbbé válik az, hogy nem magamért, hanem a másikért, rendben van. És a másikért a másikért, és egy év múlva már, amit csinálsz, az csapnivaló. 5 év múlva olyan fáradt vagy, hogy amit csinálsz, az már csak a kiégés tünetei között veszi jól ki magát. Tehát akkor talán így foglalnám ezt össze, hogy nagyon is cselekedhetünk magunkért, pont annyit, pont úgy, hogy még tényleg képesek legyünk jó minőségben mások javára élni.